No, hát akkor sok szeretettel köszöntök mindenkit, azokat is, akik jelen vannak elsősorban, illetve nem elsősorban, hanem azokat is, és akik online néznek minket, őket is sok-sok szeretettel köszöntelek benneteket. Jó látni, tényleg nagyon jó így látni benneteket, már teljes mértékben elvonási tüneteim voltak, úgyhogy jó, hogy itt vagytok. És hát Csaba megkért, hogy helyettesítsem, mert sürgős dolga támadt, és nem tud itt lenni, úgyhogy hát ma így jártatok. Mindenek előtt kezdjük egy imával ezt a mai alkalmat. Drága mennyei atyánk, csak itt vagyunk előtted, egy akarattal, alázatos szívvel, rád tekintve és tőled várva. Csak annyira hálásak vagyunk, Urunk, a te gondoskodásodért, a te szeretetedért. Köszönjük, Urunk, a törődésedet, hogy törődsz velünk. Köszönjük, hogy fontosak vagyunk neked. Köszönjük, drága mennyei atyánk, a gyülekezetünket. Köszönjük ezeket a drága embereket, Uram, és csak arra kérünk téged, hogy áld meg a gyülinket természetfeletti módon, Uram. Kérünk téged, hogy legyél velünk, ahogy ezt megígérted, és mindig teszed is. Urunk, csak taníts most minket, szólj hozzánk egyenesen a szívünkhöz, kent fel ezt a pár gondolatot. Urunk, csak köszönjük neked, magasztalunk és dicsérünk te drága nevedben, Krisztus nevében. Amen. Csaba már egy jó ideje az Efézusi levelet tanítja itt szerdánként, és hát nagy dilemmám volt, hogy most belepiszkáljak ebbe a tanításba, vagy ne, de hát végül is nem bírtam megállni, úgyhogy nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, Efézus 5.24-nél hagyta abba, és akik online néztük az adást, azok olvashattuk Anikónak a bejegyzését, hogy de a fiúk részét is olvast fel, és nem tudom, nézel-e Anikó, de ez így volt, ugye? És hát arra már nem volt idő, megígérte Csaba, hogy majd ezen a héten felolvassa. De hát most én leszek az, aki Anikónak így a kívánságát teljesítem, és egy pár gondolatot szeretnék majd így az Efézusi levélről megosztani. Egy kicsikét más aspektusból, tehát nem akarom elvenni Csabának a kenyerét, fog erről szépen tanítani, biztos vagyok benne, hogy erről a részről is fog hosszasan tanítani. Egy kicsit más szemszögből szeretnék erről beszélni, és Efézus 5.25 azt írja, ti férfiak, szeressétek feleségeiteket, amint Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Ugye Csaba beszélt a múlt héten arról, hogy innen a 21. verstől Pál apostol elkezdett beszélni a házasságról, és ugye a nőknek a viselkedését, amit Pál tanácsol a nőknek, azt úgy nagyjából ki is tárgyalta, és most itt a 25. versben itt azt látjuk, hogy a férfiaknak szól Pál apostol, és azt írja, hogy a férfiak úgy szeressék a feleségeiket, ahogy Krisztus is szerette az egyházat. És amikor olvassuk ezt a verset, akkor két szálon lehet elindulni így az értelmezésében, a tanulmányozásában. Az egyik szál mondjuk így, hogy a házasság szála, hogy egy férfi házasságon belül mit tehet a feleségért, mit tehet a feleségének érdekében, hogyan szeresse, egyebek. A másik szál, a versnek a bérésze, hogy ahogy Krisztus is szerette az egyházat. Ugye ez a bérésze, és hát az árészét meghagyom Csabának, hogy arról majd beszéljen. Én a bérészéről szeretnék beszélni, arról, hogy hogyan is szereti Krisztus az egyházat. Hogyan szereti Krisztus az egyházat. És fontos, hogy megismerjük ezt a szeretetet. Fontos, hogy meglássuk azt, hogy Krisztus hogyan szereti az egyházat. Ez létkérdés mindnyájunk számára. nem csak férfiak számára, hanem a hölgyek számára is nagyon fontos, hogy lássuk, hogy hogyan is szeret minket Jézus, mármint így az egyházat. És 1 János 4.16 azt írja, és mi megismertük és elhittük Isten irántunk való szeretetét, Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. János azt írja, hogy megismertük a szeretetet. És most szívesen interaktívvá tenném ezt az Isten tiszteletet, és így feltenném egyenként a kérdést, hogy igaz ez? Igaz ez? Tényleg megismertük Istennek a szeretetét? Tényleg ismerjük Istennek a szeretetét? Mert hát az én tapasztalatom egyrészt, hogy éveken keresztül tanácsoltam, meg beszélgetek emberekkel, meg hát ha saját magamra nézek, akkor is azt látom, hogy nem nagyon ismerjük Istennek a szeretetét. Hogy nem ismerjük kellőképpen Istennek a szeretetét, Krisztusnak a szeretetét, ahogy szeret minket, ahogy szereti az egyházat. Úgyhogy nem tudjuk ezt a szeretetet élőnek és valóságosnak tekinteni. Mit értek ez alatt? Elsősorban azt, hogy nem vonatkoztatjuk magunkra ezt a szeretetet. Elméleti síkon ismerjük Krisztusnak a szeretetét. Tudjuk azt, hogy ugye itt olvastuk a 16. versben, hogy Isten szeretet, tudjuk, hogy ő a szeretet, tudjuk, hogy ő a szeretetnek a forrása, de amikor ezt személyessé kell tennünk, amikor ezt magunkra kell vonatkoztatni, akkor többnyire csak ilyen elvont módon gondolunk Isten szeretetére. Nem tudom, hogy ismerős-e nektek ez a gondolat, hogy mondjuk azt, hogy olvassuk azt a verset, hogy János 3.16, Isten úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hiszőben ne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És olvassuk ezt a verset, vagy halljuk ezt a verset, és azt mondjuk, hogy de jó vers. Ó, Isten hogy szerette a világot. Hogy milyen jó, hogy Isten így szerette a világot. De elvonatkoztatjuk magunktól, és úgy tekintünk a szeretetre, hogy Isten a világot szereti, minthogyha nekünk nem lenne közünk ehhez a világhoz, minthogyha mi nem is lennénk része ennek a világnak. Úgy tekintünk erre a szeretetre, hogy igen, Isten szereti a világot, de hát én nem biztos, hogy része és tagja vagyok ennek a világnak. Így éljük meg. Ismerős ez nektek? Beszéltetek már olyan emberrel, aki így erről mesélt nektek, hogy van ez? De tényleg, és ez annyira érdekes, mert miközben úgy gondolkodunk a szeretetről, hogy az egy elvont dolog, az egy teológiai fogalom, eközben Isten mélységesen és valóságosan szeret minket. Krisztusnak a szeretete az nem egy elvont dolog, az nem egy teológiai tétel, hanem valóságos, egy valóságos dolog, egy kézzelfogható dolog, amit minden nap elvehetünk, amit minden nap megélhetünk, és amiben, hagyd mondjam így, minden nap lubickolhatunk. Krisztusnak a szeretete az egy valóságos dolog. És ez, hagyd mondjak még egy példát ezzel kapcsolatban. Ugye 1 János 4.8 azt mondja, hogy Isten szeretet. És mi azt mondjuk többnyire, persze nem mindig, vannak azért jobb időszakaink is, de úgy általában azt mondjuk, hogy igen, ez igaz. 1 János 4.8 és 16, Isten szeretet. De erre is ilyen többnyire elvont módon gondolunk. Általában úgy gondolunk arra, hogy ott van Isten, aki a szeretet, és itt vagyunk mi. Ja, kiléptem a képből. És itt vagyunk mi. És úgy gondolunk erre, mintha ennek a kettőnek nem lenne semmi köze egymáshoz. Minthogyha ez két különálló dolog lenne, hogy Isten szeretet, ez oké, ezt elfogadjuk, de mi közöm nekem ehhez? Hogy tudom én ezt a magamévá tenni? Hogy egyáltalán a magamévá akarom-e tenni, hogy Isten szeretet? És ezzel a szeretettel minket, vagyis engem személy szerint szeret. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy értsük, hogy Krisztusnak a szeretete, amellyel szereti az egyházat, az egy valóságos szeretet. Nem egy elvont dolog, nem egy Istentől elvonatkoztató dolog, hanem egy nagyon is valóságos élő dolog. És ezt azért is nagyon fontos tudnunk, mert Krisztusnak a szeretete kulcs a mindennapi történéseinkhez. Kulcs ahhoz, hogy a mindennapi történéseinket, amik velünk történnek, azt a szeretet szemüvegén keresztül tudjuk értelmezni. A szereteten keresztül tudjuk értelmezni. Ha nem fogadom el, vagyis elvonatkoztatom magamtól, vagy elvonatkoztatjuk magunktól, hagyd mondjam inkább így, Istennek a szeretetét, akkor a mindennapi történéseinket nem tudjuk szeretetben értelmezni. Akkor úgy járunk, mint Jobbnak a barátai. Nem tudom, hogy ismeritek a történetet, persze, hogy ismeritek, hát jobban, mint én, persze, hogy ismeritek. Jobbnak a barátai ugye elkezdték kárhoztatni Jobbot. Azt mondták, hogy Jobb azért került ilyen helyzetbe, mert valami stichlit követett el az élete folyamán, és Isten megérdemelten bünteti. Nem értették Istennek a szeretetét. Nem ismerték Istennek a szeretetét. Ugye János azt mondja, hogy mi megismertük Istennek a szeretetét, és hisszük ezt a szeretetet. De Jobbnak a barátai nem ismerték meg a szeretetet. Nem ismerték a szeretetet, és ezért azt, ami Jobbal történt, azt nem is a szereteten keresztül, nem a szeretetben értelmezték, hanem a saját elképzeléseik a törvény szerint értelmezték. Nagyon fontos, hogy magunkévá tudjuk tenni a szeretetet, mert a szeretet is pontosan így működik, a szeretet, hogyha elfogadjuk, ha magunkévá tesszük, ha miénknek tudjuk, és élünk benne, akkor a történéseket, és hogyha visszatérünk Efézus 5.25-hoz, ugye a férfiaknak szóló intelemhez, akkor a házasságot, igenis a házasságban történő eseményeket a szereteten keresztül tudjuk értelmezni. Akkor ha, mit tudom én, a feleség éppen rossz napját éli, és valamit mond, akkor nem személyre szabottan, megsértődve kezeljük ezt a dolgot, hanem akkor tudjuk a szeretet szemüvegén keresztül értelmezni ezt a dolgot. És ez segít abban, hogy az ilyen nehézebb vagy esetleg vitás helyzeteken át tudjunk jutni, túl tudjunk lépni rajta. Úgyhogy létkérdés az, hogy megismerjük a szeretetet. És Jobbnak a barátai nem ismerték ezt a szeretetet. Figyeljetek, ha nem hisszük azt, hogy Krisztusnak a szeretete feltétel nélküli, ha nem hisszük azt, hogy személyes, hogy a miénk ez a szeretet, hogy nem úgy vagyok vele, hogy hát persze, Rusai Laci, hát egy drága fickó, hát Isten persze, hogy őt szereti. Persze, hogy ő. Hát nyilvánvalóan, amikor azt mondja, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, akkor a Laci egész tuti, hogy benne van. De én, aki egy ilyen kis senkiházi vagyok, aki ilyen vagyok, meg olyan vagyok, meg amolyan vagyok, hát itt mindenki a kipontozott részbe beírhatja azt, hogy miket szokott magáról gondolni. Én biztos, hogy nem esek bele ebbe a kategóriába. Engem egészen biztos, hogy Isten nem szeret. De ha így értelmezem, ha így gondolkodok róla, akkor nem tudom a történéseket, az életemben történt eseményeket szeretetben értelmezni. Akkor megsértődök, megbántódok, megkeseredek, és sorolhatnám azt a rengeteg sok negatív dolgot, ami ilyenkor történik. Úgyhogy fontos, hogy ezt értsük. Fontos, hogy szeretetben tudjuk értelmezni. Efézus 5.25 vonatkozásban nekünk férfiaknak ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ha nem tudjuk elfogadni a Krisztusnak a szeretetét, azt, hogy az személyes, az, hogy az valóságos, ha nem tudjuk magunkra vonatkoztatni, akkor egész egyszerűen nem tudjuk úgy szeretni a feleségeinket, ahogy Pál apostol ezt tanácsolja. Képtelenek vagyunk rá. Úgyhogy ezért is nagyon fontos, de nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez nem csak nekünk férfiaknak fontos, hanem nektek, drága hölgyeim, nektek is nagyon fontos, mert az életnek az eseményeit ti sem tudjátok szeretetben értelmezni, hogyha nem fogadjátok el a szeretetet. Világos eddig? Ez eddig érthető? De jó, nektek legalább ti értitek, én nem. Na mindegy. Szükségünk van arra, hogy megismerjük Krisztus szeretetét, de nem úgy, mint egy elvont dolog, mint egy teológiai tétel, hanem valóságosan megismerjük ezt a szeretetet. Mit mondott János apostol? Azt mondja, hogy mi megismertük ezt a szeretetet, és hisszük a szeretetet. Úgyhogy itt van egy másik nagyon fontos pont, hogy nem elég, hogy megismerjük a szeretetet. Nem elég, hogy ismerjük a szeretetet, hinnünk is kell ezt a szeretetet. Hinnünk kell, hogy ez a szeretet valóságos, és a miénk. Miért fontos ez? Azért, mert nem mindig érezzük Istennek a szeretetét. Ki az, aki minden nap, a nap 24 órájában érzi Istennek a szeretetét? Egyikünk sem. Nem érezzük mindig Istennek a szeretetét. Képtelenség. De amikor nem érezzük a szeretetét, amikor tegyük fel, rossz helyzetben vagyunk, amikor esetleg bántalmaink vannak, amikor problémáink vannak, amikor ne adj Isten úgy érezzük, hogy az Úr elhagyott minket, akkor is mélyen hinnünk kell azt, hogy Isten, Krisztus valóságosan szeret minket. Hogy ez a szeretet, ez egy olyan szeretet, amiből nem tudunk kiesni, Róma 8:38-39 szerint. Hogy ez egy élő szeretet, hogy Krisztusnak a szeretete valóságos, élő és örök szeretet, hogy soha nem ér véget, ahogy ezt 1 Korintus 13:8-ban olvassuk. Soha nem ér véget. Ezt hinnünk kell, mert nem mindig érezzük ezt a szeretetet. Emlékeztek, hogy Pál apostol hogy kezdi ott Róma 8:38-ban? Azt mondja... Tessék? Nem, az 8.1, a 38-39, amikor arról beszél, hogy nem eshetünk ki Istennek a szeretetéből. Úgy kezdi, hogy mert meg vagyok győződve róla. A zsidók 11 szerint mi a hit? A nem látható dolgok felőli meggyőződés, ugye? A hit az nem más, mint meggyőződés. Vagyis meg kell, hogy győződve legyek arról, hogy Istennek a szeretete, hogy Krisztusnak a szeretete valóságos, meg kell, hogy győződve legyek arról, hogy ez a szeretet az enyém. Személyesen, Galácia 2:20, figyeljetek, ámulatos ez a vers, a B része azt mondja, aki szeretett engem, és aki az életét adta értem. Aki szeretett engem, és aki az életét adta értem. Olvasd el ezt a verset úgy, hogy magadra vonatkoztatod, hogy aki szeretett téged, Marcsi, aki szeretett téged, és az életét adta érted. Mennyire személyes ez? Ez nem azt mondja, hogy szeretem a Biblia szól egyházat, tudod, úgy általában, hanem azt mondja, hogy téged szeretlek, személyesen érted adtam oda az életemet, ennyire szeretlek, hogy személyesen te érted adtam oda az életet. Ez ámulatos dolog, figyeljetek. És ezt valahogy, hát jó, hogyha ezt valahogy be tudjuk suvasztani a szívünkbe, hogyha be tudjuk rakni a szívünkbe, és ebben tudunk élni, hogy Krisztusnak a szeretete az nem egy elvont dolog, nem egy teológiai tétel, és ezt nagyon sokszor fogjátok még hallani az üzenet kapcsán, mert szeretném, hogyha ez nagyon átmenne, és ezt tényleg megértenénk, hogy az ő szeretete az valóságos, és ez egy csodálatos dolog. Egy pillanat. Mindig így járok, hogy csinálok jegyzetet, és aztán utána fogalmam sincs, hogy hol tartok benne. Igen. Szóval ott tartottunk, hogy, hogy fontos ezt tudnunk, meg kell ismernünk ezt a szeretetet, látnunk kell ezt a szeretetet. Azt írja János, hogy aki a szeretetben marad, az Istenben marad. Mit jelent ez? Ha abból indulunk ki, hogy Isten a valóság, akkor, hogyha a szeretetben maradunk, akkor a valóságban maradunk. Viszont, hogyha nem fogadjuk el ezt a szeretetet, ha nem tulajdonítjuk magunkénak, akkor ellépünk a valóságtól, akkor már nem a valóságban élünk, hanem a saját elképzeléseinkben. Oké, ez érthető? Mert akkor bármit képzelhetek a szeretetről, bárhogy gondolkodhatok róla, az nem a valóság. A szeretet a valóság. Krisztus szeretete a valóság. Isten a valóság. Ez olyan dolog, 1 Királyok 3.16-ban, ismeritek azt a történetet, ahol ott van két gyerek, ott van két anyuka, mind a kettőnek van két csecsemője, és egyik reggel arra ébrednek, hogy az egyik csecsemő halott. És akkor a két anyuka elkezd veszekedni azon, hogy kié az élő gyerek. És hát nagyon sok minden ott elhangzik, és aztán Salamon hoz egy nagyon bölcs döntést, mégpedig Len azt mondja, hogy rendben van, ha mind a ketten ennyire ragaszkodtok a gyerekhez, akkor vágjuk ketté, és az egyik fele a tiéd, a másik fele meg az övé. És figyeljetek, nagyon sok minden zajlott ott, de amikor Salamon behozta a kardot, akkor ezzel gyakorlatilag az igazság, a valóság láthatóvá vált. Akkor ott már nem volt mellébeszélés. És a szeretet pontosan ilyen. Figyeljetek, amikor megérezzük, amikor megtapasztaljuk Istennek a szeretetét, amikor elfogadjuk Krisztusnak a szeretetét, akkor ott a valóság lép be. Akkor ott nem egy esti mese, nem egy elképzelés, hanem maga a valóság lép be az életedbe. Amikor munkál Istennek a szeretete az életünkbe, akkor a valóság munkál az életünkbe. Annyira szeretném, ha ezt értenénk, annyira szeretném, ha ezt tényleg el tudnánk rejteni a szívünkbe, és ezt értenénk, hogy Isten szeretete valóságos, hogy az a szeretet, ahogy mi szeretve vagyunk, az nem egy elképzelés, az nem egy mese, hanem igenis ez a kőkemény valóság. Ez a kőkemény valóság. Szeretve vagyunk, és ez csodálatos dolog. Tudod, Filippi 1.9-ben Pál arról beszél, hogy növekedjen bennünk a szeretet ismeretben és megértésben. Hogy növekedjen bennünk a szeretet ismeretben és megértésben. Azért imádkozik Pál, hogy minél jobban megismerjük a szeretetet, hogy minél jobban növekedhessünk a Krisztusnak a szeretetébe. Hogy minél közelebb kerülhessünk ehhez a szeretethez. Hogy ne csak elméletileg próbáljuk megérteni a szeretetet, vagy elméletileg gondolkodjunk a szeretetről, hanem igenis valóságosan gondolkodjunk erről. Úgyhogy ő azt akarja, hogy értsük meg Krisztus szeretetét, és aztán növekedjünk benne. Hogy hívják azt az írót? Chapman, aki így a... Gary Chapman, igen, aki így a szeretett nyelvekről írt több könyvet is. És ő beszél a szeretett tartályról, hogy nekünk van egy ilyen szeretett tartályunk, és hogy nagyon fontos, hogy ez a szeretett tartály ez mindig tele legyen, mert csak akkor tudunk másoknak adni szeretetet. Ha üres a szeretett tartályunk, ha azt hiszem, hogy Istennek a szeretete csak egy elképzelés, vagy nem rám vonatkozik, hanem Ádámra, vagy Anna Marira, vagy bárki másra, akkor ez a szeretett tank, ez egyre jobban kiürül, és aztán nem marad benne semmi. És akkor jöhet nekem Pál azzal, hogy ti férfiak úgy szeressétek a feleségeiteket, ahogy Krisztus is szereti az egyházat, mert nincs munícióm, nincs mivel szeretni, mert nem fogadtam el a szeretetet, mert nem növekedtem a szeretetben, mert nem ismertem meg a szeretetet. Úgyhogy fontos ez nekünk, számunkra. És nem mondom, nem győzöm hangsúlyozni, nem csak nekünk férfiaknak fontos, de nektek, hölgyeknek is fontos, hogy megértsük ezt, hogy növekedni tudjunk a szeretetbe. És ez annyira csodálatos. Úgyhogy Krisztusnak a szeretete valóságos. Énekek éneke 8:6-ban nagyon érdekes, ahogy Salamon Krisztusnak a szeretetét a halálhoz és a sírhoz hasonlítja. Isten értesen. Csak gondoljatok ebbe bele, hogy így látszólag mennyire ellentmondásos dolog ez, nem? Hogy ott a szeretet, és akkor azt mondja Salamon, hogy a szeretet olyan, mint a halál. Hogy Krisztusnak a szeretete annyira szomorú, mint a halál? Nem. Nem erről beszél. Azt mondja, hogy annyira erős, mint a halál. Annyira erős. Krisztusnak a szeretete olyan erős, mint a halál. Láttatok már embert, aki legyőzte a halált? És most Jézust nem éri megmondani. Olyan embert, aki nem volt egyben Isten is, és legyőzte a halált. Nincs. A halál az erős. A világ legerősebb emberét is el fogja vinni előbb-utóbb. Tudod? A halál az iszonyatosan erős. És ott a sír, egy sírgödör, ami meg maga a valóság. Nem tudjuk kikerülni. Mármint úgy értem, hogy nem... Jó, ha kikerülöd, és nem esel bele, de úgy értem, hogy nem tudod kikerülni, hogy nem tudsz úgy elmenni mellette, mintha nem is lenne. A sír az maga a valóság. A halál az maga a valóság. Előbb, utóbb, mindnyájan meg fogunk halni. Oké? Hát igazándiból ezt akartam mondani, remélem felépített benneteket az üzenet. De hogy persze nekünk azért keresztényeknek ez nem olyan tragikus, hogyha belegondolsz, azért az Úr jelenlétébe belépni az nem egy olyan nagyon rossz dolog. De komolyra fordítva, a szeretet, Krisztusnak a szeretete ilyen. Erős, legyőzhetetlen, mint a halál, és valóságos, mint a sír. Valóságos, nem elképzelés, nem egy teológiai tétel, hanem valóságos. Személyes, a tiéd. A tiéd, személyes. Aki szeretett engem, és az életét adta értem. Aki szeretett engem, és az életét adta értem. Ez valami döbbenet, ha ebbe belegondoltok. Hogy az a mérhetetlen szeretet, amivel Isten szeret minket, az személyesen a miénk. Azt mondhatod, hogy engem szeret Isten. Engem szeret. És figyeljetek, csak egy személyes dolgot mondjak el gyorsan. Nekem, amikor megtértem, iszonyatosan nagy problémám volt ezzel, hogy Isten tud-e engem szeretni, vagy sem. Nem tudtam elképzelni azt, hogy Isten egy olyan fickót, amilyen én akkor voltam, tud szeretni. És hát sokat küzdöttem ezzel. És amiről beszéltem ma az üzenetben, az gyakorlatilag mind megéltem, hogy mindenkire vonatkoztattam a szeretetet, Krisztusnak a szeretetét, csak saját magamra nem. És aztán egyszer János 3:16-ot elkezdtem egyes szám első személyben imádkozni. És elkezdtem úgy imádkozni, hogy Isten úgy szeretett engem, hogy az egyszülött fiát adta értem, hogyha hiszek benne, el ne vesszek. És így skandáltam ezt egymás után többször, és jó hosszú idő telt el, mire aztán el is hittem, hogy Isten engem szeret, és én értem adta oda a fiát. Hogy Krisztus én értem, személyesen én értem halt meg. És ezt ugyanúgy elmondhatja bármelyikünk. Hogy ez fontos, hogy tudjuk, ez enélkül egész egyszerűen csak nem tudjuk szeretetben értelmezni a történéseket. Nem tudunk szeretni, nem tudjuk megélni úgy az életet, ahogy azt Isten tervezte számunkra. Mert egyszerűen csak akkor a saját elképzeléseink szerint élünk. Ellépünk a valóságtól, és már nem a valóságba élünk, hanem a saját elképzeléseinkbe. Úgyhogy... Nem tudunk, ahogy a halál elől nem tudunk kitérni, ugyanúgy Krisztus szeretete elől sem tudunk kitérni. Egész egyszerűen lépten nyomon folyamatosan eltalál minket. Akár hívő vagy, akár hitetlen, akár ateista, akár muzulmán, akár mit tudom én, micsoda, Isten szeretetét nem tudod elkerülni. Valamennyien Isten szeretetének a haszonélvezői vagyunk, mert mindnyájunkra süt a nap, mindnyájunkra esik az eső, mindnyájunk számára terem a búza, és sorolhatnám, mit tudom én, meddig, mindnyájunkért meghalt Jézus Krisztus, azokért is, akik soha nem fogják őt elfogadni. 1 János 2:2, ha jól emlékszem, hogy mindenkiért ő volt az engesztelő áldozat. Mindenkiért. Nem csak miértünk, hanem mindenkiért. Hogy ez a szeretet, ez egy valóságos dolog, és a szeretet az nem szelektál. Az süt a nap, a nap süt a jóra is, meg süt a gonoszra is. Az Úr meghalt a hívőért is, és meghalt azokért is, akik nem hisznek benne. Úgyhogy a szeretet, Krisztusnak a szeretete nem szelektál, és ez egy annyira csodálatos dolog. Átmegy ez valamennyire? Be tudjuk ezt zárni a szívünkbe, hogy Krisztus szeretete nem csupán egy elmélet, hanem ez egy nagyon is valóságos dolog, hogy valóságosan szeret minket, hogy mi vagyunk azok, akik a szeretetének a tárgyai vagyunk. És ez olyan csodálatos dolog, mert figyelj, Krisztus nem elméletben halt meg értünk. A keresztre feszítés az nem egy elmélet volt, az egy valóságos dolog volt. Ő valóságosan az életét adta értünk. 1 János 3:16 mit mond? Azt mondja, abból ismerjük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Nagyon tetszik a B része. Ezért mi is kötelesek vagyunk szeretni a testvéreinket. Ez egy másik üzenetet érdemel meg ez a gondolat. De hogy valóságosan halt meg értünk. Az, hogy feláldozta magát azért, hogy mi élhessünk, az nem egy elmélet csupán, az maga a valóság. És ez egy csodálatos dolog. Mi férfiak csak akkor tudunk Efézus 5:25 parancsának megfelelően élni, akkor tudunk úgy szeretni, ahogy Krisztus is szerette az egyházat, hogyha elfogadjuk és magunkévá tesszük ezt a szeretetet. Fontos, hogy ismerjük ezt a szeretetet. Fontos, hogy sajátunknak tekintsük ezt a szeretetet. Összefoglalva, Krisztusnak milyen a szeretete? Ugye, mert azt olvastuk itt 25. versben, hogy úgy szeressétek a feleségeiteket, ahogy Krisztus is szerette az egyházat. Hogyan szerette az egyházat? Hogyan szeret minket Krisztus? Milyen az ő szeretete? Összefoglalva, Krisztus szeretete személyes, vagyis a miénk, erős, mint a halál, valóságos, mint egy megásott sír, és örökkévaló, semmi, de semmi nem tud belőle kiszakítani. Ez az a szeretet, ahogy Krisztus szeret minket. És itt van a házi feladat, azt mondja Pál, hogy férfiak, úgy szeressétek a feleségeteket, mint Krisztus az egyházat. Ez a házi feladat. Úgyhogy ma, amikor megyünk haza, vagy akik Zoomon nézik, és otthon vannak, csak úgy gondolom, hogy érdemes ezen egy kicsikét elgondolkodni, hogy mennyire fontos számunkra az, hogy el tudjuk fogadni ezt a szeretetet. Mennyire fontos számunkra, hogy meg tudjuk érteni ezt a szeretetet. Csak érdekességképpen jegyzem meg, hogy így a házassággal kapcsolatban a nők két parancsolatot kapnak. Az egyik, mi az egyik? Engedelmeskedni, a másik? Tisztelni, igen, pontosan, ez a két parancsolat. Efézus 5:22 azt mondja, hogy engedelmeskedjetek, és 5:33 meg azt, hogy tiszteljétek a férjeteket. És ezzel szemben a férfiak csak egy parancsolatot kapnak. De ez az egy parancsolat, ez sokkal nehezebben kivitelezhető, mint hogyha valami száz másféle parancsot kaptok volna. Úgy szeretni, ahogy Krisztus is szeret. Úgy szeretni a feleségeinket, ahogy Krisztus szerette az egyházat. Hogy az életünket adni, ez nem egy egyszerű mutatvány, ezt csak akkor tudja megtenni minden egyes férfi, hogyha elfogadja Krisztusnak a szeretetét, hogyha azt a szeretettankot feltölti ezzel a szeretettel, ha magáénak tudja, ha elfogadja, és azt mondja, hogy ez az enyém, és aztán ezzel tud már szeretni, mert van muníciója. És ugyanúgy ti is, hölgyek, hogy csak ezzel a szeretettel tudtok ti is szeretni, barátokat, ismerősöket, férjeket, szülőket, gyerekeket, ha megértjük azt, hogy a szeretet az személyes, az a miénk, erős, és soha nem lesz vége. Amen. Drága Urunk, csak köszönjük neked ezeket a gondolatokat. Köszönjük, Istenünk, hogy a te szereteted az végtelen. Köszönjük neked, hogy ez a miénk, hogy ez személyes. És csak köszönjük, Urunk, hogy tanítasz minket erről, hogy aztán növekedni tudjunk ebbe a szeretetben, és aztán ezzel a szeretettel tudjunk szeretni másokat is. És kérünk téged, Urunk, hogy írd ezeket a gondolatokat a szívünkbe, és csak ne engedd, hogy az ördög elrabolja onnan, hanem tényleg csak gondolkozzunk rajta, elmélkedjünk rajta, és tegyük teljes egészében a magunkévá. Köszönjük neked, drága Jézus, magasztalunk, dicsérünk, és a drága te szent nevedben. Amen. És akik online nézik, tudják, hogy lesz Zoom közösség pár percen belül, és ott is lehet folytatni ennek a gondolatnak a kifejtését, úgyhogy tőletek elbúcsúzom, Isten áldjon benneteket, jó éjszakát, sziasztok!